A globális felmelegedés most először 2024-ben lépheti át a 1,5 Celsius fokos felmelegedési határt. Ez a 1,5 fok egy év alatt mekkora problémát jelent valójában?
Ami nagyon fontos, ez hosszú távú átlépési küszöböt jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy melyik az a bázis időszak, amihez hasonlítjuk. Ez most egyébként az 1850-1900 közötti időszak, tehát ez a maga gyakorlatilag a nagyon erős iparosodás előtti időszakról beszélünk. Ennek az értéket, ezt nevezzük nullának, és akkor ezt megnézzük azt, hogy mennyivel emelkedik ehhez képest maga a hőmérséklet. És most valószínűleg egyébként 2024-ben várhatóan tényleg átlépi azt a kritikus küszöböt, ami 1,5 foknak szoktunk nevezni mi a klimatológiában, ami már az az érték, ami a párizsi klímaegyezményben is meg lett fogalmazva, hogy ezt a hőmérsékleti átlépést nem lenne szabad elérni. Egyébként az egész évszázadban a globális hőmérsékletnek, de sajnos ez meg fog történni. Ahogy már látjuk, 2023-ban is már 1,48°C-nál voltunk, idén biztosan meg lesz egyébként a 1,5 Celsius fok, és sajnos a legfrissebb globális klímafuttatások is azt mutatják, hogy a mostani klímapolitikákon 2050-2060 körül vártuk a 2 fokos átlépést, ez már várhatóan már meg lesz a 2030-as évtized második felében, és most már nem azon kell gondolkodni sajnos ebben az évszázadban, hogy 2 fok vagy 1,5 fok alatt tartsuk a globális hőmérséklet emelkedésének a mértékét, hanem sajnos abban, hogy 3,5-3,8 Celsius fok alatt képesek leszünk-e tartani. De az is egyébként már a párizsi klímacélnak a kétszerese, sőt háromszorosa majdnem ez az érték, ami egyébként azt mutatja, hogy sajnos hosszú távon már nem lehet visszafordítani a hőmérséklet emelkedését ebben az évszázadban. Ez már közel 100%-ra vehető.
Ezek egészen elképesztő számok. Mi okozza azt, hogy ilyen mértékben érzékelhető a globális felmelegedés?
Hát egyébként ennek a legfőbb oka az üvegházhatásnak a megerősödése. Ugye van egy természetes üvegházhatás, ami nélkül nincs élet, most olyan mínusz 18 fok lenne az átlaghőmérséklet a Földön, ehelyett 14-15 fok most az átlaghőmérséklet, ez is tudott kialakulni az élet. Ez egyébként egy nagyon hasznos dolog, tehát ez kell ahhoz, hogy élet legyen az üvegházhatás csak. Mikor az ember elkezdett nagyon nagy mennyiségű melegítő gázokat, ezeket az úgynevezett üvegházhatású gázokat kibocsátani a légkörbe az ipari forradalom után a szénégetéssel, a szénhidrogéneknek az égetéssel, stb., akkor gyakorlatilag ezt a természetes üvegházhatást megerősítettük. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy házra rárakunk plusz szigetelő réteget, tehát bent tartjuk magában a házban magát a meleget. Most ugyanígy kell elképzelni, csak ezt a légkörben, hogy nem engedjük meg a felesleges energiát, ami beérkezik a világűrből, tehát a napból beérkezik hozzánk energia, ennek egy jelentős részének vissza kéne mennie a világűrbe. Csak ugye maga az üvegházhatású gázréteg, ami megvan erősödve, bent tartja ezt, visszaveri gyakorlatilag, és gyakorlatilag egyfolytában gyűlik maga a plusz energia. Ezáltal is láthatjuk azt, hogy emelkedik a hőmérséklet, emelkedik az óceánoknak a hőmérséklete. A legfőbb 3 fő üvegházhatású gáz egyébként egy gyenge üvegházhatású gáz a széndioxid, tehát emberi eredetű üvegházhatású gázokról beszélek, ez a széndioxid, ez egy gyenge üvegházhatású gáz, de nagyon sok van belőle a légkörben, és ez hosszan melegít. Ami nagyon fontos, hogy akár 150-200 évig is a légkörben maradhat, tehát nagyon lassan ülepedik ki a légkörből. Van egy jóval erőteljesebb üvegházhatású gáz, ez a metán, rövid ideig van a légkörben, de rendkívül erős melegítő hatással van. Az elmúlt 10 év intenzív melegedésért egyébként pont ugye a metán felelős, és van egy harmadik nagyon erőteljes üvegházhatású gáz, ami egyébként már majdnem 80-90-szer erőteljesebb üvegházhatású gáz, maga a széndioxid, ez pedig maga a dinitrogénoxid, ez pedig a fosszilis erőművekből, illetve a mezőgazdaságból származtatik. És most már sajnos beléptek, korábban ugye voltak a halogénezett elemek, de ezekre azért nagyjából odafigyelünk, azok akár 1000-10000 évig is a légkörben tudnak maradni, és most már belépett sajnos egy negyedik rendkívül erős üvegházhatású gáz, ez pedig magában az információtechnológiai eszközöknek, illetve az elektronizációnak a megjelenésével, ez a terjedésével egyre nagyobb mennyiségbe kerül ki a légkörbe, ez pedig a kénhexafluorid, ami 24000-szer erőteljesebb melegítő hatással bír, mint maga a széndioxid. Tehát most már ezek okozzák a legfőbb problémát, és ami nagyon fontos, hogy mivel elkezdődött maga az üvegházhatásnak a megerősödése, elkezdődött a felmelegedés. A felmelegedés gyakorlatilag az egész éghajlati rendszer összes geoszférájára kihat, itt az óceánokra, a sarki területekre, a gletszerekre, a talajra, a légkörre, és gyakorlatilag már az a folyamat, ami elindult, ez egyébként tudják a tudományban, hogy pozitív visszacsatolás, saját magát gerjeszti már a folyamat. Tehát nem lehet leállítani magát a folyamatot, egyre jobban pörgeti és gyorsítja maga a hőmérséklet emelkedése, a szélsőségeket. Ez úgy, hogy a tudományban egy pozitív visszacsatolás. Jelenleg nincs egy egyáltalán olyan módja, hogy ezt lassítani lehetne, tehát csillapítani lehetne a melegedést, és ezzel pedig az éghajlatnak a fokozatos változását. Tehát ennek a legfőbb oka sajnos az, hogy az üvegházhatást a mesterséges eredetű plusz üvegházhatású gázokkal sajnos nagyon megerősítettük.
Milyen következményei lehetnek egyébként ennek? Hatással lehet akár a felmelegedés a tengeri élővilágra is?
Hát már most hatással van rá, tehát valahogy savasodnak az óceánok, például ugye nagy korallzátonynál, ott Ausztráliánál, Óceániánál, közel 60%-a már elpusztult. Ez pedig ugye veszélyezteti az ott lévő bioszférát. Aztán, ami nagyon fontos, mivel egyre melegebbek az óceánok és a tengerek, ezért a korábbi trópusi fajok invazív özönfajként megjelentek a hidegebb tengervizekben is. Ezt láthatjuk egyébként, hogy különböző fajok, ezek legyen halak, lehetnek puhatestűek, egyre északabbra jelennek meg. Hát már a jeges tengerben is, nekünk is volt itt egy sarkutatónk novemberben, és ő is mondta, hogy olyan fajok jelennek meg, amelyek az északi tengerben vannak, és már a jeges tengerben, tehát az északi jeges tengerben is megjelentek. Tehát ez minden kihat, tehát a bioszférának az átalakulására. Aztán ami nagyon fontos, hogy vörös tengeri rákfajták vannak a földközi tengerben, amelyek az ott lévő rákfajtákat szorítják ki. Miért? Mert a földközi tenger a korábbi 1961-1990 közötti átlaghoz képest 4 fokkal melegebb átlagban, sőt nyaranként akár 10-12 fokkal is melegebb tud lenni. Tehát túl vannak melegedve, egyre nagyobb energiát képesek felvenni maguk az óceánok, ezáltal pedig ugye maga a tengeri élőlények egyre sokszínűbb, de sajnos egyre inkább olyan fajok jelennek meg hűvösebb óceáni, illetve tengervizekben, ezek lehetnek növények is, meg állatok is, amelyek korábban nem tudtak volna megélni a hűvösebb tengerfűzben. De sajnos ugye emelkedik a tengereknek a hőmérséklete is, de egyébként ez kihat egyébként a tengerek hőmérsékletre a mi időjárásunkra is, sőt Európa, Észak-Amerikában, gyakorlatilag az egész bolygónak az időjárásra is. Ezért láthatjuk azt, hogy egyre hevesebbek egyébként maguk az időjárási események is, egyre nagyobb pusztításokat végeznek, például a hurikánok, egyre nagyobb pusztítást végeznek maguk az úgynevezett bombaciklonok vagy viharciklonok, egyre erőteljesebbek a hőhullámok. Ez mind azért van, a felmelegedés miatt egyre nagyobb energia halmozódik fel a légkörben, és ez pedig ugye maga a fizika törvényei szerint a légköri rendszer, illetve maga a légkör fizika miatt. A rendszer arra törekszik, hogy magát kiegyenlítse ezt az energia többletet, de mivel egyre több az energia, nem tudja, hát mit csinál gyakorlatilag a fizika szabályai szerint, hevesebben egyre nagyobb energiával próbálja levezetni a feles energiáját, ezáltal egyre hevesebbek az események, az időjárási események.
Kovács Eriket, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitika Intézetének vezető kutatóját hallották. Nem számított Boris Nagyezsnyén futótűzszerűen növekvő népszerűségére az orosz hatalom, ezért nem engedélyezték indulását az elnökválasztáson, mondta az Economus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Március 15 és 17-e között elnökválasztást rendeznek Oroszországban, ahol elemzői vélemények szerint szinte borítékolható Vladimir Putyin sikere. Ennek ellenére Boris Nagyezsnyének, Putyin nyíltan háború ellenes kihívójának nem engedélyezték az indulást, annak ellenére, hogy januárban összegyűjtötte az ehhez szükséges 100 000 aláírást. Bendazsevszkij Anton elmondta, a helyzet arra is rámutat, hogy az orosz hatalom a legkisebb kockázatot sem tűri. Németh László beszélgetett vele a részletekről.
Oroszország hamarosan elnököt választ. Látszik most bármilyen olyan tényező, ami veszélyeztethetné Vladimir Putyin további hatalmát?
Volt egy érdekes jelenség, egy olyan elnök jelöltnek az indulása, aki hozhatott volna zavart a rendszerben. Egy Boris Nagyezsnyén nevű politikus, aki egy régi motorosnak tekinthető az orosz belpolitikában, több mint 30 éve jelen van a politikában, és egy ilyen mérsékelten liberális narratívát használ. Nem kormánypárti, de csak nagyon óvatos kritikával illette eddig a kormányt, és vélhetően az ő regisztrációját, az ő indulását kezdetben pontosan ezért nem kaszálták el, mert nem láttak benne veszélyt, azt gondolták, hogy az ő ilyen óvatosan liberális programja, az mondjuk, hogy a lakosság bizonyos rétegeit arra ösztönözheti, hogy rá szavazzanak, de ez a szavazóknak csak egy nagyon kis százalékát fogja érinteni, hiszen egyébként ő egy teljesen ismeretlen politikus Oroszországban. Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy ő bár viszonylag egy ismeretlen politikusról van szó, de az egyetlen háború ellenes tematikával, az egyetlen háború ellenes programmal fellépő politikusként lépett be ebbe a választási versenybe, azt eredményezte, hogy heteken keresztül emberek ezreit lehetett látni Oroszország különböző településeiben, városaiban, akik azért álltak sorban, hogy aláírásokat adjanak le Nagy Esdin indulására. És ez már egy kockázatot, egy veszélyt jelentetett volna a az orosz politikai rendszerre nézve, hiszen hirtelen bebizonyosodott, hogy a mérések szerint teljesen ismeretlen Nagy Esdin néhány hét leforgása alatt hirtelen második helyre ugrott fel az ismertségi népszerűségi indexekben, valahol 10-11-12% környékén kezdték el mérni. Korábban viszont teljesen elhanyagolható volt az ő pozíciója, az ő eredménye. És az utolsó lehetséges alkalommal, amikor még ki lehetett őt rakni az elnökválasztási versenyből, akkor kirakták az elnökválasztási versenyből, arra hivatkozva, hogy az összegyűjtött aláírásokban volt nagyszámú hiba, és most néhány nappal ezelőtt hivatalosan nem engedélyezték az ő indulását, tehát elkasszálták. Tehát ezt a kockázatot sem vállalta be az orosz hatalom, hogy esetleg egy háború ellenes jelöltet engedélyez, hiszen hirtelen megugrott a népszerűség, és látszott, hogy akár politikailag veszélyes lehet a hatalomra nézve. Egyébként ezen kívül, tehát most, hogy teljesen megtisztították ezt a politikai teret, csak is olyan jelöltek vannak, akik lényegében ugyanazt mondják, mint Vlagyimir Putyin, vagy nem szállnak szembe az ő programjával, senki nem kérdőjelezi meg a háborút, vagy a háború hátterét. Nincs olyan jelölt, aki bármilyen módon veszélyeztethetné Vlagyimir Putyin elnökségét, úgyhogy ez egy teljesen sterilizált, teljesen túl sok meglepetéssel nem kecsegtető elnöki verseny, és magának az elnök választásnak a körülményei is azt teszik lehetővé, hogy egyébként a hatalom mondjam, hatással legyen a végleges számokra. Mondok egy példát, a nemzetközi gyakorlattól eltérően a választások nem egy napig tartanak, hanem három napon keresztül mehetnek az emberek szavazni. Ez ugye széles körű lehetőségeket ad arra, hogy mondjuk éjszaka a felügyelet nélkül maradt választási ugye urnákat valaki valamilyen módosításokat hajtson végre, mondjuk plusz szavazatokat dobjon be, vagy ugye lehetővé teszi, hogy három napon keresztül mobilizálják a mondjuk az állami szektorban dolgozó embereket, és kötelezik őket, hogy bizonyos előtte szavazzanak. Tehát a hatalom megtesz mindent, hogy választási verseny veszélytelen legyen a maga számára, és olyan eredmény szülessen, amit tök rendben elvárnak. És sokan azt is megkérdőjelezik, hogy lehet egyáltalán a választásokról beszélni, vagy és csak egy ilyen bizalmi szavazás, vagy valamilyen más módon is lehet ezt emlegetni, de ugye nehéz valódi versenyképes európai értelemben vett demokratikus választásokról beszélni ebben az esetben.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját, Anton Mendazsenszkit hallották. Zene, közlekedés, 8-kor friss hírek, itt a Trend FM.